Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Az igazi megbocsátás nincs feltételhez kötve, és nem jár elvárásokkal. Nem lehet megvásárolni, nem lehet kiérdemelni, és nem alkudozhatunk érte. A megbocsátás nem azon az ígéreten alapul, hogy soha többé nem tesz meg valaki valamit, és a megbocsátás független attól, hogy a másik bocsánatot kér vagy sem. A megbocsátás nem kisebbíti a vétség súlyosságát, amikor valaki bocsánatot kér tőled, ezt mondod. Nem nagy ügy, tényleg nem bántottál meg, és ezzel valójában csökkented a megbocsátás jelentőségét. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Veres László, marosszentkirályi református lelkipásztort. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, köszönöm a meghívást. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Köszöntöm azokat, akik rendszeres hallgatói az Összhangnak, és köszöntöm azokat, akik most éppen véletlenül tekerték ide a rádió kereső gombját. A műsor végére talán az is ki fog derülni, hogy nincsenek véletlenek. Köszöntöm azokat, akik családi vagy baráti körben hallgatnak bennünket, és köszöntöm azokat is, akik éppen azért hallgatnak rádiót, mert egyedül élnek, magányosak, és ez az egyetlen emberi hang éppen a rádión keresztül szól hozzájuk. A műsor végére talán ők is rádöbbennek, hogy sosincsenek egyedül. Lehetnek, akik munka vagy utazás közben, vagy éppen egy teherautó kabinjában hallgatnak bennünket. Lélekben most mind együtt vagyunk. Újra el kell mondanom, hogy milyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Marosvásárhelyi Rádióban, és az Összhangban beszélhetünk azokról a kérdésekről, amelyeket el lehet ódázni egy darabig, de amelyeket nem kerülhetünk meg, egyszerűen azért, mert mindannyian az emberi fajhoz tartozunk. Súlyos kérdések merültek fel a múlt héten, és provokáló gondolatok hangzottak el az imént is a bevezetőben. Ha kérhetem, hát kérem is a kedves hallgatókat, hogyha lehet, készítsenek elő papírt és ceruzát is. A megbocsátásról szóló beszélgetésünket nem lesz elég bólogatva vagy fejünket csóválva hallgatni. Életünk lényeges kérdéséről lesz szó, és hogy az elhangzó szó ne szálljon el, jegyezzük majd inkább le.
Lelkész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, és mielőtt a mai témánkra térünk, emlékeztetőként jó lenne, ha pár mondatban röviden összefoglalnánk a múltkori műsorunk tartalmát.
Hat nagy kérdést jártunk körül. Roppant modernnek tűnő kérdések voltak ezek, de aki jól figyelt, az felismerhette, hogy ezek a gondok, kérdések, amelyekről beszélgettünk, amelyekre a választ kerestük, tulajdonképpen újra és újra felbukkannak, minden nemzedéknek meg kell küzdenie velük. Mindenek előtt tisztáztuk azt, hogy mi is a református egyházban a missziói előadó feladata. Református hallgatóinknak ez olykor egyértelmű, talán nekik sem mindig, de mindenkiért elmondtuk azt, hogy a református egyházban a törvénykönyvünk szerint a missziói előadó feladata az, hogy irányítsa és ellenőrizze az egyházmegye gyülekezeteiben folyó missziói, szorvány és diakóniai munkát. Ez úgy röviden vagy nyersen megfogalmazva szinte csak annyit jelent, hogy a missziói előadó feladata az, hogy megoldást találjon egy szekuláris világ kihívásaira. Ezt a sok kihívással teli szolgálatot a mi egyházmegyénkben most már Szabó László felsővárosi lelkipásztor végzi. Másodszor beszéltünk arról, hogy a hit, a vallás, a lelkiség általában számtalan kihívással néz szembe egy szekularizált, egy elvilágiasodott világban. A világ mai vezéreinek a célja éppen az, hogy az ember ne törődjön a lelkiekkel, ne törődjön Istennel, dobjon el mindent, ami hagyományos. Kétségen kívül remekül csinálják a véleményvezérek, a reklámok, a szórakoztatóipar, a filmek, beleértve a rajzfilmeket is, a zene, és újabban a sportesemények is. Mind-mind a hagyományos értékek összezúzását célozzák meg. Harmadszor arról beszéltünk, hogy nem lehet teljesen kiirtani az emberből a lelkiség iránti vágyat. Az ember ösztönösen vágyódik az Istennel való kapcsolatra. Probléma az, hogy az ember ember a lelkiséget sokszor rossz helyen keresi. A lelkiség megtalálásához csendre, elmélyülésre van szükségünk, amit lehet ugyan egyedül is megízlelni, de kiteljesedni a lelkiségben csak a közösségben lehet. A mai szekularizált világ profétáinak éppen az a célja, hogy az embert elszakítsa az erőt, az életet adó közösségektől. Negyedszor az istenképről beszéltünk, hogy kinek milyen istenképe van, az nagy mértékben befolyásolja az otthoni tapasztalat és a szüleinkkel való kapcsolat. Egy durva, állandóan büntető édesapa gyereke a mennyei atyát is ilyennek képzeli el. Megbetegítő bálvány istenképhez, amitől meg kellene szabadulni. Ötödször. Beszéltünk a fiatalabb generációk Istenbe vetett hitéről. Mivel a fiatalság egyik legjellemző magatartás formája a lázadás, az, hogy mindent megkérdőjeleznek, ami hagyományos, úgy tűnik, hogy a fiatalság hitét vesztett reménytelen tömeg. Ráadásul a fiatalság lázadó magatartása nagyon is egybeesik a szekularizált világ ideáljaival. Én viszont nem úgy gondolom, hogy a fiatalság elvesztett tömeg lenne. Elég hosszú ideje vagyok szolgálatban ahhoz, hogy lássam a fiatalokban is, sőt, a megcsontosodott idősekben is, a jóság utáni síróvágyat. Végül hatodszor beszéltünk arról, hogy tehetnek-e valamit, és ha igen, mit tehetnek a vallások azért, hogy ez a világ élhetőbb és jobb legyen. Válasz: bár a vallások és a különböző hitrendszerek nagyon sok mindenben különböznek egymástól, ahhoz, hogy el ne pusztítsuk közös szülőhazánkat, ezt a föld nevű bolygót, valahogy mégis meg kell tanulnunk szót érteni egymással.
Lelkész úr, milyen szerepet játszik a vallási tolerancia és az együttműködés a mai világ konfliktusainak megoldásában? Folytassuk az összhangot ezzel a kérdésünkkel.
Hát ez most egy nagyon kemény elevenbe vágó kérdés, kedves szerkesztő úr. Mind a ketten megkockáztatjuk most, hogy a kérdés, de főleg a válasz miatt dühös emberek támadnak majd ránk a közösségi hálón vagy az utcán. És ezzel már is válaszoltam a kérdés lényegére. Érzésem szerint egy felemás világban élünk, ahol nagyon sok tennivalónk van még a tolerancia terén. Gondoljuk csak végig, hogy mi is az a tolerancia. Mivel úgy készültem erre a kérdésre, utána néztem egy értelmező szótárban, és megtanultam kívülről a választ. Így írja az értelmező szótár. A tolerancia a sajátottól eltérő vélemények tiszteletben tartása, a más meggyőződésű és világnézetű emberek elfogadása. Ahhoz, hogy toleráns legyél, természetesen nem kell egyetértened vagy azonosulnod az ő gondolkodásával és viselkedésével. Annyit jelent, hogy nem ítélkezel fölötte, hanem megérted, elfogadod, hogy az illető másképp látja, de más a vallása, másképp érez, például homoszexuális, másképp él, például vegetáriánus, és mások a gyökerei. Például más a bőrszíne. Mindez nagyon szépen hangzik. Miért nem tudunk így élni? Milyen szép is lehetne? Mi az oka annak, hogy nem így élünk? Sokaknak kész válasza van erre, és azt mondják, hát a vallás az oka. A vallás szítja az ellenségeskedést, az intoleranciát. Sajnos van is ebben valami, a vallási különbözőségek vitathatatlanul számos konfliktus okai voltak a múltban, és azok a mai napig is.
Ez így mind jó és szép, de akkor mi lenne a megoldás?
A hallgatók közül sokan ismerhetik John Lennon Imagine, képzeld el című dalát, melyet 1971-ben a hippi korszak vége felé szerzett, és amiben ilyeneket énekelt. Képzeld el, hogy nincs mennyország, csak az ég van felettünk. Képzeld el, hogy minden ember csak a mának él. Képzeld el, hogy nincsenek országok és vallások, és akkor semmi nem létezik, amiért ölni kellene. Képzeld el, nem is olyan nehéz elképzelni. Így énekelt valamikor John Lennon. Igazi toleráns világhimnusz, nem? Nekünk ma nem kell már elképzelni, hogy miről énekel. Sok ember nem hisz már a mennyországban, és valóban csak a mának él. Nem törődve azzal, hogy mi lesz ezzel a földdel, mit hagyunk, vagy mit nem hagyunk örökségül a következő nemzedéknek. Milyen lenne a vallás a világ vallások nélkül? Milyen lenne egy vallástalan, egy tetőtől talpig szekularizált világ? A nagy francia forradalom, a nácizmus, a kommunizmus, Pol Pot Kambodzsája óta senkinek nem lehet kétsége a felől, hogy vallástalan ember nincs, hogy az ateizmus is csak egy vallás, aminek megvannak a profétái, és megvannak a dogmái is, és hogy az ateizmus minden vallások közül a legbrutálisabb, legkegyetlenebb vallás tud lenni. Az emberek éppen az ész, az értelem nevében tudják a legszörnyűségesebb dolgokat elkövetni. Mérhetetlenül sok szenvedést okoz a világnak. Elfogadni mindenkit, ahogy van. Ebben a modernek hit tanításban Jézus elfogadó szeretete csendül meg, aki így szólt: jöjjetek én hozzám mindnyájan. Nem teszi hozzá, hogy kivéve a hippik, vagy kivéve azokat, akik férfi létükre hosszúra növesztik a hajukat. Vagy nem mondja azt, hogy ne jöjjenek hozzám a nők, akik rövidre vágták a hajukat. Ilyesmit nem mond Jézus. És még olyan sem mond, hogy ne jöjjenek hozzám azok, akik a saját nemükhöz vonzódnak. Minden toleranciának Jézus Krisztus az alapja. És nem Voltaire, nem Robespierre, nem Ellen Ginsberg, nem John Lennon, nem az UEFA, nem a FIFA, és nem a demokrata pártok elnök jelöltje. Egy alapjaiban vallással a világban, ahol emberi eszmék határozzák meg, hogy mi a jó, mi a helyes, mi a tolerálható és mi nem, az történik, amit látunk. A vallásos érzékenységet tetszés szerint értelmezik. A szeretetet hirdető Jézust a leggyalázatosabb módon szabad, sőt menő kigúnyolni. A keresztet vető sportolót viszont ki kell zárni a sporteseményről. Ide jutott a mai modern tolerancia. Hozzá kell azonban tennem, hogy valóban voltak korszakok, amikor az egyházak Jézus tanítását semmibe véve mágiára, halálba küldtek más érzelmű és más gondolkodású embereket. Az a baj, hogy az egyházban is olykor csak szagolgattuk egymást, hol ezt, hol azt kiáltva kibüdösnek. Pedig nekünk keresztényeknek, Jézus tanítványainak, Jézus Krisztus jó illatát kellene terjesztenünk ebben a világban. Ha tehát megszólalunk ebben a kérdésben, akkor az mindenek előtt a bűnbánat hangján kell legyen. A múlt nagy bűneiből és hibáiból tanulni kell, és nem lenne szabad újra és újra elkövetni azokat. Kezdjük el a toleranciát, a feltétel nélkül elfogadást kicsiben. A családban, a gyülekezetben. Kezdjük el mondjuk a nemzedékek közötti kapcsolatban gyakorolni a toleranciát. Kérem a fiatal hallgatókat, legyenek türelmesebbek, elnézőbbek az idősebb nemzedékkel. Gondoljanak arra, hogy ők hosszú, fárasztó utat tettek már meg. És kérem az időseket, legyenek elnézőbbek, türelmesebbek a fiatalokkal. Ne felejtsék el, hogy ők, az idősek már voltak fiatalok, de mai fiatalok nem biztos, hogy lesznek még idősek. De beszélni kell, itt most erre a kérdésre választ adva, és itt kezd kényessé válni a kérdés, beszélni kell a rosszul értelmezett toleranciáról is. Világi értelemben a tolerancia nem csupán a másság elfogadását, hanem a másik botlásainak, bocsánat a szóért, hülyességeinek, tévedéseinek elnézését is jelenti. Az egyház ezzel szemben egy óvó, gondoskodó szeretetet hirdet azt, amellyel a mennyei atya szereti az embert, vagy amellyel egy szülő szereti a gyermekét. És bizony a szülő olykor ráripakodik a gyermekre, például akkor, ha az a villát akarná beledugni a konnektorba. Na ezt a féltő óvó hangot nem tolerálja a mai politika, és főleg nem tolerálják egyes, nem kormányzati szervezetek. Botlások persze előfordulnak, és itt kerül képbe a megbocsátás erénye, és a bűnbocsánat nagy lehetősége is. A legjobban talán ezen a vonalon érzékelhető a liberális és a keresztény tolerancia közötti különbség. Összefoglalva, református lelkészként azt vallom, hogy az én feladatom nem az ítélkezés, hanem az üdvösségre vezetés.
Nagyon köszönjük a válaszát, de a mai összhangban legyen arról is szó, hogy hogyan értelmezi a teológia az emberi szenvedést.
Örök emberi kérdés. Miért van szenvedés? Örök emberi kérdés. Ha van Isten, miért engedi meg, hogy annyi szenvedés legyen a világban? És a legfájdalmasabb kérdés. Miért engedi meg Isten, hogy szenvedjek én? Ezekre a gyötrődő kérdésekre alig tudunk valamit felelni. A Szentírás tanítása szerint a szenvedés a bűnnek a következménye, ami már is arra figyelmeztet, nem kell minden szenvedésért Istent okolni. Okozzunk mi magunktól is elég szenvedést egymásnak. Itt a földön pedig mindig is lesz szenvedés, amit Isten megenged.
Miért engedi meg Isten a szenvedést, és hogyan találhatunk vigaszt a hitben és a nehéz időkben?
Nem tudom, miért engedi meg Isten a szenvedést, mert nem vagyok Isten titkos tanácsosa. Megengedi. De gondoljunk bele csak egy pillanatig. Milyen lenne ez a világ, ha szenvedés és fájdalomérzet nem lenne benne? Ha nem fájna az, ha megégetnénk a kezünket, vagy az, ha szögbe lépnénk. A testünk a fájdalomérzetével figyelmeztet bennünket, hogy baj van, tenni kell valamit. Mit kell tenni? Nyilván ez a kérdés. Miközben az ember elképzelhetetlenül sok szenvedést okoz a másik embernek, megtesz mindent, amit csak tud azért is, hogy a szenvedést enyhítse. Gondoljunk a gyógyszeripar és az orvostudomány bámulatos fejlődésére. Mennyire enyhítenek szenvedő emberek kínjain? Gondoljunk arra, hogy mi magunk is mennyire igyekszünk szeretteink lelki szenvedésein enyhíteni. Ez azt jelenteni, hogy jobbak vagyunk Istennél? Semmiképpen nem. Isten együttérző szeretetét mutatta meg Jézusban. Éppen azt, hogy nem hagy egyedül bennünket a szenvedésben. Ez adja az ösztönzést az embernek, hogy ne hagyja magára a szenvedő embertársát. Miért engedi meg Isten a szenvedést? Kérdezik nagyon-nagyon sokan tépelődve. A mi református egyházunk sajátos hitvallása, Heidelbergi K.T. nem egy ilyen spekulatív kérdéssel kezdődik, nem azzal kezdődik, hogy honnan van a szenvedés, vagy miért van szenvedés a világban, hanem másképp tapint a lényegre. És mivel elfogadja, hogy van szenvedés, a hitvallásunk első kérdése így hangzik, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Vagyis hol találsz vigaszt? Mi lehet a vigaszod egy szenvedésekkel teli világban? A válasz az, hogy mind testestől, mind lelkestől nem önmagamé, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ezért énekelhetjük, ha nehéz az életterhe, roskadozva hordom azt, búsorcám hozzáemelve Jézusban lelek vigaszt. Nem tudok mást választ adni azoknak a kedves hallgatóknak, akik valamilyen súlyos betegségben szenvednek, hogy miért van a szenvedésük. És nem kontárkodhatok bele azoknak a szenvedésébe sem, akik elhunyt szeretteik miatt szenvednek. Csak azt tudom, hogy magam Jézusban átélem azt, hogy nem vagyok egyedül, és ő mutat példát arra, hogy mit kezdjek a szenvedésemmel, hogy miként válhat életemben szárnyakká az, amit ólomsúlyúnak érzek. Nincsen olyan emberi szenvedés, amit Jézus átélt volna. Nem elvitalitást adott arról, hogy mit kezdjünk vele, hanem példát mutatott arra, hogy hogyan lehet elhordozni, átalakítani a szenvedéseket. És ezen kívül van egy csodálatos ígéretünk is, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál.
Lehet-e tanulni a megbocsátást, és vajon mindent, tényleg mindent meg lehet bocsátani?
Ha Jézus kéri, hogy bocsássunk meg, már pedig többször kéri, akkor minden bizonnyal lehet. Jézus soha nem kér tőlünk lehetetlent. Amit most mondok, az elsősorban azoknak jelent valamit, akiknek Jézus neve többet jelent az üres szónál. És kérem most, ne kapcsolják ki a rádiót, akik nem hisznek Jézusban, ha szenvednek a bennük felgyűlt sérelmek miatt. A megbocsátás elsődleges és elengedhetetlen voltáról Jézus azt mondja, ha áldozatot akarsz bemutatni, de eszedbe jut, hogy haragosod van, hagyd az oltár előtt az ajándékodat, menj el és békülj meg vele előbb. Ez először is azt jelenti, hogy békülj meg, mégpedig késedelem nélkül. A halasztás leggyakrabban mulasztás jelent. És mennyi örömtől fosztja meg magát az, aki a megbékélést sokáig halogatja. Gondoljunk a Szentírásból Jákob és Ézsau történetére, két vetélkedő, gyűlölködő testvér, akik a történet végén végül is sírva borulnak egymás nyakába. És amikor sírva borulnak egymás nyakába, akkor nem csak a megbékélésnek az örömkönnyei folynak végig az arcukon, hanem a szomorúságé is, mert most döbbennek rá, hogy mennyire eltékozolták az elmúlt évtizedeket, évtizedeken keresztül haragban, gyűlöletben, megbocsátás nélkül éltek. Megbocsátással sokkal hamarabb is megtörténhetett volna mindez. De hogyan sokkal hamarabb? Hogyan találhatunk a tekervényes emberi utakról Isten rövidebb útjára? Ha a kedves rádióhallgatók közül valaki receptet kérne, hogy hogyan lehet megtanulni, elkezdeni a megbocsátást, hát most mondok egyet, és erre volt szükség a ceruzára és a papírra. Szóval, kedves hallgató, döntsd el végre magadban, hogy kész vagy mindenkivel kivétel nélkül rendezni kapcsolatodat. Ha a döntés megvan, vegyél magad elé egy ív tiszta papírt, és kezd el felírni rá azoknak a nevét, akikkel most éppen haragban vagy. A nevek mellé írd oda azt is, hogy kire miért haragszol. Meglepődve fogod tapasztalni, hogy milyen nevetséges okok miatt őrizted szívedben a haragot éveken vagy évtizedeken keresztül. Némelyeknek talán már meg is bocsátottál. Most már csak egy kis bátorság kell, hogy felhívd, vagy meglátogasd őket. És együtt nevessetek a régi ostabaságon. Ám az is lehet, hogy valakire okkal haragszol. Nagyon megbántott, kárt okozott neked. Az ilyennel kapcsolatban gondolja arra, hogy ő nem szabad akaratából cselekedett, csupán Isten kezében volt egy kis csavar, akin keresztül az Úr benned akart megigazítani és helyrehozni valamit. De miért haragudnál egy csavarra? Egy tárgyra csak a gyerekek szoktak haragudni. Persze megtörténhet, hogy ezzel a felismeréssel elkezdesz Istenre haragudni. Miért küldte utadba azt az álnok embert? Ezt azonban beszéld meg Istennel. Javaslom, hogy lapozz fel a Szentírás, keresd meg benne a panasz zsoltárokat. Ezek szerzői nem fogják vissza haragjukat. Önmagukat pusztítva vele, nem is a gyűlölt személy ellen fordulnak őket pusztítva el, ők felfele, Isten fele robbannak. Isten ölében bátran sírhatsz, neki elmondhatod minden panaszod, még azt is, hogy haragszol rá. Ha ezt megtetted, kezdj el imádkozni azért, akire haragszol. Nem lehet haragudni arra, akiért imádkozni tudsz. És innen már csak egy lépés, hogy vele is megbeszéld a dolgot. És ha még mindig nem lenne elég, gondolj Jákob és Ézsau példájából arra, hogy milyen boldogok azok, akik meg tudnak békélni. Miért fosztanád meg magad az ilyen boldogságtól? Kedves hallgató, ha majd legközelebb úrvacsorát veszel vagy áldozol, gondolj arra, hogy a kenyérben és a borban Jézus megtöretett testétnek és kiontott vérének jeleit veszed. Ő hozta a legnagyobb áldozatot. Elénk jött, hogy megbékéltessen minket Istennel, hogy ránk bízza a békéltetés szolgálatát. Az Úr asztalánál, az oltárnál minden haragot le lehet tenni. Amíg sorra kerülsz, van időd még átgondolni mindezt, amit ma hallottál. Tedd le a benned levő haragot, és nevedd fel újra. Könnyebb lesz az életed.
Isten keze és Isten megbocsátása. Hogyan működik a megbocsátása mindennapi életben, a mindennapi életünkben, és mit jelent Isten megbocsátása?
Számomra a megbocsátás Isten létének, személyének, szeretetének egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka. Annak idején, amiről a múlt héten beszéltem, amikor szenvedélyes vitáim voltak osztálytársakkal, barátokkal Isten létéről. Annak idején tanultam meg kívülről egy Hamvas Béla idézetet, ezt írja egyik helyen. Bizonyos, ha mindaz az igazságtalanság, amit ma elkövetnek, méltó és egyenértékű megtorlásban részesülne, a Földnek napjában 77-szer meg kell elnyílnia, és a tengernek 77-szer medréből kicsapnia, és a mélység tüzének 77-szer fel kellene törnie, és az égről 77 csillagnak le kellene zuhannia. És nem az a hajmeresztő, hogy az igazságtalanság megtörténik, a hajmeresztő az, hogy a megtorlás elmarad. A felbőszült gonosztevők maguk is megrettenve állnak. Ime szabad, nem szakadt le az ég, meg van engedve. A hajmeresztő nem az, hogy az igazságtalanság, a bűn, a borzalom megtörténik, hanem az, hogy ez szabad, és úgy tűnik, hogy meg van engedve. Miért nem lép közbe Isten? A válasz meghökkentő, bosszantó, megnyugtató és cselekvésre késztető. Nap mint nap Isten megbocsátó szeretetéből élünk. A 103. Zsoltárban például ezt olvassuk: nem vétkeink szerint bánik velünk az Isten, nem bűneink szerint fizet meg nekünk. Nem csak elnézi, megbocsátja a bűnt, hanem Ézsaiás könyvében ilyent is olvasunk: látom, hogyan él, mégis meggyógyítom. Ezek az igék még az Ószövetségből, azaz Jézus Krisztus előtti időből vannak. Isten egyetemes szeretete, megbocsátó jósága azonban Jézusban ragyog fel, aki nem csak az értetlenkedő tanítványaiért, hanem nem csak a közönyös, szekularizált világért imádkozik, hanem azokért is imádkozik, akik őt megfeszítették. Ebből viszont nekünk le kell vonnunk a következtetést. Isten jósága minket is megtérésre, megbocsátásra ösztönöz. Isten azért bocsát meg, hogy mi is megbocsáthassunk. Nem könnyű feladat, de nincs más út. A sértéseket, sérelmeket magunkban hordozni veszélyes dolog, megbetegítenek bennünket. Meg kell tanulnunk megbocsátani. Igen, ezt tanulni kell attól, aki Jézusban megbocsátott nekünk. Isten nem azért bocsát meg, mert ez kötelessége, rettenetes ára van, hogy mi naponta az ő megbocsátásából élhetünk. Az Isten fia halt megértünk. Tőle kapjuk az erőt a megbocsátáshoz. Ha tehát a megbocsátás az egyik legistenibb cselekedet, akkor ez azt jelenti, hogy mi akkor hajtjuk végre a legistenibb cselekedetet, amikor mi is megbocsátunk, megtanuljuk tőle azt, hogy hogyan kell megbocsátani.
Próbáljunk még egy kérdést beszúrni, akár előzetesként is. Érdekel, és bizonyára a hallgatókat is természetesen az, hogy mit tanít a kereszténység az elmúlásról, és mit tanít az örök életről.
A lényege. Hitünk szerint az élet mondatának a végére a halál nem pontot tesz, hanem kettős pontot. Igazán ezután következik a lényeg. Itt a Földön lehetnek rövidebb vagy hosszabb távú céljaink, amelyek aztán vagy sikerülnek, vagy sem. A mi hitünk azonban az üdvösségre néz, és ez az, amit nem vehetnek el tőlünk. Ez a biztos hit segít abban, hogy úgy osszuk be időnket itt a Földön, hogy jól válasszunk értelmes és értelmetlen tennivalók között.
Hogyan segít a hit megbirkózni a halálfélelemmel és a gyásszal?
Hinni Istenben azt jelenti: tudom, hogy nem vagyok egyedül. Gondoljunk arra, hogy gyermekkorunkban talán még a sötét udvaron, sőt, még egy sötét szobán is féltünk átmenni, ha egyedül voltunk. Ám ha mellénk állt édesapánk és megfogta a kezünket, már oszlott a félelem, és pehely könnyűvé vált az, amitől rettegtünk. Innen már csak egy lépés felfogni és elhinni, igen, elhinni, hogy ha nincs is velem föld édesapám, akkor sem kell félnem, mert velem van mennyei mennyei atyám, akit nem látok. Nem esek kétségbe a sötét alagútban sem, mert tudom, hogy a vonat elején egy erős mozdony van, ami kiviszi, kivezeti a szerelvényt a sötét, szűk alagútból. Hinni Istenben, később, felnőttebb korban azt jelenti, nem félek a halál árnyékának völgyében sem, mert tudom, hogy ő, az Isten, a mennyei atyám velem van ott is. Hinni Istenben azt jelenti, nem vagyok egyedül, sem az élet terheinek cipelésében, sem a szívem küzdelmeiben. Tudom, hogy ez így nagyon paposan hangzik, és csak azok értik, akik már régóta hitben járnak, és már átmentek ezen, amit a Biblia így nevez a halál árnyékának völgye. Az elmúlástól, haláltól félő hallgatóinknak még csak azt tudom mondani, amit nekem is mondtak, amiben én is megnyugvást találtam. Kedves hallgató, a halálfélelem természetes dolog. Amíg ezen a földön élünk, mindig lesz halálfélelmünk, és ez jól is van így. Ha nem lenne halálfélelem, naponta követnénk el helyrehozhatatlan őrültségeket. Biztosítok mindenkit, amíg halálfélelmünk van, távol vagyunk a haláltól. A halálfélelem elmúlik, amikor majd a halál közel érkezik hozzánk. Klinikai halált átéltek mesélik el, hogy szavakkal kifejezhetetlen béke és nyugalom árad szét bennük akkor, amikor úgymond meghaltak. A gyásszal megbirkózni nem kicsi dolog. Aki azt mondja, hogy ő egymaga jött ki egy mély gyászból, azon csak úgy csendben mosolygok, mert én viszont tudom, hogy az segített neki, akit ő nem is ismer, akinek talán a létezését is tagadja. De aki annyira szeret bennünket, az ő rossz csont gyermekeit, hogy bekötözi a sebeit még az áldás ellenségeinek is. Ám az örök élet reménysége nélkül élni és meghalni a lehető legnyomorúságosabb dolog.
Páratlan válasz, páratlan gondolatok, Veres úr, köszönjük, de a mai és a múltkori beszélgetéseinkből miket emelne ki a legszívesebben? A végső következtetések, foglaljuk össze röviden az elhangzottakat.
Legszívesebben az utolsó gondolattal kezdeném, vagy az utolsó előttivel, amikor a megbocsátásról beszéltünk. Valóban, hogyha gyűlölettel, haraggal élünk a szívünkben, akkor azzal önmagunkat pusztítjuk el, vagy a másik embert. Isten nem akarja ezt, ezért bocsát meg nekünk, hogy mi rádöbbenjünk arra, hogy csak megbocsátva, újrakezdve az életet érdemes és lehet igazán élni. Gyakoroljuk magunkat ebben, gondoljuk végig, hogy sokszor csak ostobaságok miatt haragszunk egymásra, sokszor évtizedekig őrizünk a szívünkben egy haragot, egy sértést, és már nem is tudjuk igazán, hogy miért haragszunk valakire, csak ökölbe szorul a kezünk, hogyha meglátjuk azt. Hát tegyük ezeket le minél hamarabb. Gondoljuk újra s újra végig, hogy a mai modern világ nagyon-nagyon hirdeti azt, hogy milyen fontos a tolerancia, de a hívő ember éppen azt látja, hogy vele a legkevésbé toleráns ez a modern világ. Tanulgassuk és mutassuk meg igazán ennek a világnak, hogy mi is az igazi tolerancia, elfogadni, megbocsátani másnak, de legyen bátorságunk is azért figyelmeztetni az őrültségeket. Nem jó dolog az, hogyha hagyjuk, hogy a gyerekeink a halállal játszadozzanak, hogyha egy villát akarnak a konnektorba dugni. Legyünk óvatosak és szeretetteljesek egymással, amilyen tapintatos és kedves volt velünk a mi úrunk Jézus Krisztus is. Gondoljuk meg, hogy Jézus ugyan lázadt a nagy ostobaságok és visszaélések ellen. Ostort font például kötélből és kikergette a kufárokat a templomból, de nem adta át az ostort a tanítványainak, és nem mondta azt, hogy én elfáradtam, folytassátok ti. Nekünk a szeretetet bízta a szívünkre, és mi ezzel a szeretettel, jósággal kell fordulnunk mindenkihez, kereszténynek, akár lelkipásztornak, papnak, akár nem, akár úgynevezett átlagembernek ez a feladatunk, hogy másoknak megmutassuk a bennünk levő jézusi szeretetet.
Lelkész úr, két kérdés egy-egy mondatba kell válaszolnia, hiszen elhangzott a mai beszélgetésünkben. Ön szerint vannak-e véletlenek, és ön szerint milyen lesz a jövő egyháza? Azt hiszem, hogy gondolhatja azt, hogy ezek a közeljövőben újabb témák lesznek.
Így van, és ezekről érdemes is beszélni. Már is egy jó fél órát válaszolhatnék erre a kérdésre, hogy vannak-e véletlenek. Szerintem nincsenek, és ezt még úgynevezett világi tudósok is kutatták azt, hogy teljesen egymással semmilyen kapcsolatban nem levő események miért esnek olykor mégis egybe. Én a magam életéből tudom bizonyítani, igazolni sok-sok más embernek az elbeszéléséből is, hogy igazán véletlenek nincsenek. Újra sűrre rádöbbenünk arra, hogy valaki titokzatosan vezeti sorsunkat, és ha vannak kérdések is, amikre itt a földön nem kapunk választ, mivel hiszünk az örök életben is abban, hogy Istenhez érkezzünk meg, hogy majd választ találunk arra is, ami itt most még teljesen érthetetlen és értelmetlen nekünk. Milyen lesz a jövő egyháza? Egy olyan világban, ahol az elvilágiasodásról beszélünk, nekünk, akik Krisztusai vagyunk és valljuk az ő nevét, a nagy feladatunk az, hogy szóval is, cselekedettel, tettel, szelídséggel mutassuk meg ennek a világnak, hogy másképp is lehet élni. Az egymáson való segítés, a megértés, a szeretet az, aminek uralnia kell közöttünk az életet. életet, és ennél nagyobb feladatunk nincsen. Nem volt eddig sem, és ez lesz az elkövetkezendő években, évtizedekben, évezredekben is, bár amennyit az Úr megenged nekünk, hogy még legyünk.
Lelkész Úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt, köszönjük ezt a beszélgetést. Sok helyen szavak nélkül maradtam, megtisztelő az, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm ismét az alkalmat, a lehetőséget. Jó volt együtt lenni, töprengeni az elhangzott kérdéseken, és újra s újra elmondhatom azt, hogy számomra az is egy külön lelki élmény magam előtt látni azokat az ismerős vagy ismeretlen hallgatókat, akik most hallgattak bennünket, akikkel együtt töprenghettünk ezen a kérdésen, és bizonyára együtt fogunk majd tenni is azért, hogy körülöttünk a világ szebb és élhetőbb legyen.
Igen, és a következő témánk ez lesz, milyen lesz a jövő egyháza. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Veres László, Maros Szentkirályi református lelkipásztor nevében is elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.